Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 136. Zsoltárunk első versét. A 136. Zsoltár első verse így kezdődik: dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat. A 168. dicséretünkkel dicsérjük tovább az Urat. A 168. énekünket énekeljük mind a négy versével. Az első vers így kezdődik: ó Atya Isten, irgalmas, nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből. A 27. rész 6. versétől olvassuk a 44. versig. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 27. részében a 6. verstől ezt olvassuk. És mivel ott a százados egy Itáliába menő alexandriai hajót talált, abba szállított be minket. Több napon át azonban lassan hajózván és nehezen érkezvén Knidushoz, mivel nem engedett vala bennünket odajutni a szél, elhajózán Kréta alatt, Szalmóné mellett. És nagy üggyel bajjal elhajózván mellette jutánk egy helyre, melyet szép kikötőnek neveznek, melyhez közel van a Lázea városa. Mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes volt, mivel hogy a böjt is elmúlt már, inti vala Pál őket, ezt mondván nékik: férfiak, látom, hogy nem csak a tereknek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni e hajózás. De a százados inkább hisz vala a kormányos mesternek és a hajótulajdonosnak, hogy nem annak, amit Pál mond vala. Mivel pedig az a kikötő telelésre nem volt alkalmas, a többség azt határozta, hogy hajózzanak el onnan, ha valami módon eljutva a Fénixbe, Kréta kikötőjébe, mely délnyugat és északnyugat felé néz, kitelelhetnének. Mivel pedig déli szél kezdett lassan fújni, azt gondolván, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek, elindulván közelebb hajóztak el Kréta mellett. Nem sokára azonban viharos szélvész csapott le oda, mely észak-keleti szélnek neveztetik. Mikor pedig a hajó elragadtatott, és nem bírt a széllel szembe menni, nekieresztvén azt vitettünk valatova. Mikor pedig egy kis sziget alá futottunk, mely Klaudának hivattatik, csak alig bírtuk hatalmunkba keríteni a csónakot, melyet miután felvontak, védő eszközöket alkalmaztak vala, alól megövezvén a hajót, és mivel félnek valahogy zátonyra bukkannak, lebocsátván a vitorlát úgy vitetnek vala. Mikor pedig a szélvésztől egyre hányattatánk, másnap a hajó terhet kihányták, és harmadnap tulajdon kezeinkkel hányunk ki a hajó felszerelését. Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménységünk elvétetett életbe maradásunk felől. Mikor pedig már hosszas volt az étlenség, akkor Pál felállván köztük mondta: jó lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nekem ne indultunk volna el Krétáról, akkor elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal mostanra nézve intelek benneteket, hogy jó reménységbe legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém áll egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, ezt mondván: ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod, és ímé az Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységbe legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ami nékem megmondatott. Egy szigetre kell nékünk kivetődnünk. Mikor pedig a 14. éjszaka eljött, amint ide stova hányatánk az Adrián, éjfél tájban észrevevék a hajósok, hogy valami szárazföld közelget hozzájuk, és lebocsátván a vízmérő ont 20 ölnyinek találták, majd egy kevéssel tovább menvén, ismét lebocsátván a vízmérő ont találták 15 ölnyinek. És mivel féltek, hogy szirtes helyekre vetődhetnek, a hajónak hátulsó részéből 4 vasmacskát vetvén ki, kívánják valahogy nappal legyen. A hajósok pedig, mikor el akarának menekülni a hajóról, és a csónakot lebocsáták a tengerre, annak színe alatt, mintha a hajó orrából vasmacskákat akarnának kivetni, mondta Pál a századosnak és a vitézeknek: ha ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok. Akkor a vitézek elvágták a csónak köteleit, és hagyták esni azt. Addig pedig, még nappal lenne, intival a Pál minnyájukat, hogy egyenek, mondván: ma 14. napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál, mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál sem a fejéről. Mikor pedig ezeket mondá, és kenyeret vőn kezébe, hálákat ad az Istennek minnyájuk előtt, és megtörvén kezde enni. Felbátorodván pedig minnyájan szintén vevének magukhoz táplálékot. Valának pedig a hajóban lélekszám szerint összesen 276-an. Miután pedig megelégedtek eledellel, a hajót könnyebbítik vala, a gabonát kihányván a tengerbe. Mikor pedig megvíratt, a szárazföldet nem ismerik vala fel, hanem egy tenger öblöt sajdítanak vala, melynek síma partja van, melyre végezék, hogy kihajtják a hajót, ha bírják. A vasmacskákat azért körös körül elvagdalván a tengerbe hagyták, egyszer s mind eloldván a kormányrudak köteleit, és felvonván a nagy vitorlát a szélfúvásnak, igyekeznek vala a part felé haladni. De mikor egy zátonyos helyre találtak, ráhajtották a hajót. És az első része ugyan megakadván mozdíthatatlanul maradt, a hátulsó része azonban szakadoz vala a haboknak ereje miatt. A vitézeknek pedig az lőn tanácsa, hogy a foglyokat vágják le, hogy senki el ne szaladhasson, minek utána kiúszott. De a százados, meg akarván tartani Pált, eltiltá őket e szándéktól, és megparancsolá, hogy akik úszni tudnak, először azok szögdössenek a tengerbe, és meneküljenek ki a szárazföldre. A többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. És így lőn, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát, és gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért a nagy szeretetért, melyet irántunk mutattál, akkor földre jöttél, magadra vállaltad bűneinket, büntetésükkel együtt, és a Golgotai kereszten elhordoztad azokat, és így elvetted rólunk, megváltva minket ezektől. Köszönjük néked, hogy áldozatodért megbocsátott nekünk, a mi mennyei atyánk, az örökkévaló atya. Köszönjük te néked, hogy nem maradtál a sírban, hanem feltámadtál és élsz. És köszönjük, hogy te ma is ugyanazzal a megváltó szeretettel vagy hozzánk, mint ahogy voltál akkor. Köszönjük néked, hogy ma is a te szeretetedből jöhettünk el ide. Az egész héten a te szeretetedet tapasztalhattuk. Kérünk most is, te szólíts meg minket, és ígédben legyen benne mindaz, amire szüksége van a mi szívünknek. Kérünk téged, hogy áldj meg minket egyen-egyenként, és segíts bennünket, hogy mi is szeressünk téged, mint megváltónkat, mint urunkat. Segíts, hogy ha szeretünk, még jobban megszeressünk. Ha szeretünk és meglankadtunk volna ebben, megújulhassunk. Add, hogy teljes odaadással tudjunk hozzád ragaszkodni, melletted megmaradni. Segíts, hogy egész valónk, hogy az ígében is hallottuk, egész valónk, érted égjen. Elmén, gondolatunk, szívünk, testünk, lelkünk egészen. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj bennünk, mert a te belső munkád nélkül erre nem vagyunk képesek. Látod, hogy mi teljes szívből, egész lényünkből leginkább önmagunkat tudjuk szeretni. Könyörülj meg rajtunk, hogy ebben bűnbánatra juthassunk, ezt megtagadhassuk, és magunktól hozzád fordulhassunk. Kérünk téged arra, hogy áld meg most a mi istentiszteletünket, áld meg a gyerekeket, a gyerekmunkásokat a eredeti helyünkön, és légy minden helyen, Urunk, ahol a te ígéd a mai napon megszólal. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Testvérek, igehirdetésre készülve a 173. énekünket énekeljük. A 173. énekünk így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból vesszük. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 27. részéből, a 20. verstől a 26. versig. Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott továbbra minden reménységünk elvétetett életbe maradásunk felől. Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük mondta: jól lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nekem ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal, mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységbe legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém áll egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, ezt mondván: ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod, és íme az Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységbe legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre kell pedig nékünk kivetődnünk. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, országunk, népünk az elmúlt évek alatt igen nagy bajba került. Nem csak gazdaságilag, hanem még inkább erkölcsileg, mindezek mögött pedig áll egy mély hitbeli válság. A mostani választásokon, amint tudjátok, hatalmas politikai változás állt be, reméljük, hogy ezt majd követi a gazdasági és még inkább az erkölcsi és hitbeli megváltozás, megtérés is. Elgondolkodtam azon, hogy vajon használhat-e ma Isten egy hívő embert, téged vagy engem, egy hívő közösséget, mondjuk a mi gyülekezetünket. Ebben a mostani helyzetben országunk, népünk, környezetünk hasznára, javára hasznos szerepet játszhatunk-e a bajból való kilábalásban? Vajon lehet-e segítség Isten népe azoknak, akik közé állítottak, akik valójában nem hisznek Istenben? Hát ebben a felolvasott történetben ennek próbálunk most mindjárt utána járni. Először is lássátok, hogy Pál környezetében voltak különböző emberek. Hát ott volt egy-két munkatársa, voltak hajósok, voltak katonák, voltak rabok, és voltak utasok. És ezek az emberek mindnyájan együtt életveszélyes helyzetbe kerültek. Emlékeztek arra, hogy Cézáreában Pál apostol legutolsó bírósági tárgyalásán, mint római polgár, ért azzal a jogával, hogy a császárhoz fellebbezzen. Ezért nem sok idő múlva egy katonai különítmény kíséretével útnak indították a birodalom központja felé. Ez úgy 59-ben lehetett körülbelül. Cézáreából, ebből a nagyon szép tengerparti városból átmentek Szidomba, ott hajóra szállva, Ciprus szigete alatt eleveztek, elérkeztek Míra nevű kikötőbe. De már ez az út is elég nehéz volt, mert szembe fújt a szél. Mírában aztán a Pált őrző katonai különítménynek a vezetője, ez a bizonyos Julius Centurio, talált egy gabonaszállító kereskedelmi hajót, ezek nagy vitorláshajók voltak, amik Alexandriából, Róma élés kamrájából tartottak Itáliába, utasokkal együtt. Itt tudjuk, hogy 276-an voltak aztán mindnyájan a hajón. Nos, talált egy ilyen hajót, és ez a hajó fölvette őket. És neki vágtak a hosszú tengeri útnak Itália felé. Útjukon azonban, ahogy olvastuk, további nehézségekbe ütköztek. Tudnélik, késő ősz volt már, ahogy kiderül Lukács leírásából. Böjt is elmúlt már, itt a zsidóknak a böjtjére kell gondolnunk, ami szeptember, október hónapban volt. Tehát már ezen is túl voltak, magyarul a mi hónapbeosztásunk szerint már október táján voltak, és ilyenkor a földközi tengeren a szél irány már uralkodóan nyugati szél. De nem csak erről van szó, hogy nyugati a szél, hanem arról is, hogy nagyon hirtelen alakulhatnak ki különböző viharok. Mert ilyenkor van más egyéb szélvihar is, ami le is csapott egyébként rájuk, ez az Euroaquillo, az északnyugati szél, mind a mai napig egy eléggé rettegett szél a földközi tengeren. Nos, hát pont arról fújt nekik a szél, amerre menniük kellett volna. Nyugat felé kellett volna hajózni, erre onnan fújt a szél szembe. Hát így aztán, na ha elindultak Mirából, a kikötőből, de nagyon nehezen tudtak elhajózni a Kis-Ázsia legdélibb csücskéig, a Knidus nevű pontig. Ott délre fordultak, mert ott már az égei tenger felől megint oldalba kapta őket a szél, és lementek egészen Krétához. És Krétát megkerül vannak a déli, az Egyiptom felé eső oldalán hajóztak, míg nem elérték az úgynevezett szép kikötőt. Ez mind a mai napig megvan, de már nem mint kikötő, hanem csak mint egy partszakasz. Egy partszakasz neveznek így, hogy szép kikötő. De most már nincs ott semmi, gyakorlatilag. De a hely neve még mindig az, ami volt régen. No, ebbe a kikötőbe bementek, megálltak, de hát látták és tudták, hogy ez a kikötő nem alkalmas arra, hogy itt átvészeljék a következő hónapokat, kitelelésre, áttelelésre nem alkalmas. Mit csináljanak? Olvassuk az ígében, hogy elkezdenek tanakodni. Tulajdonképpen három lehetőségük volt, az egyik az ott maradnak. Másik az, hogy egy kicsit tovább mennek, Krétának egy másik kikötőjében, ami egy kicsit nyugatabbra van, oda áthajóznak, és akkor ott, mivel az telelésre is alkalmas, áttelelnek. Hát a harmadik lehetőség volt, hogy még tovább mennek Szicília felé, és akkor elérik ott valahogy Itáliát. Hát végül egy ilyen kis tanács alakult ki, ahol hát Pál apostol azt képviselt, hogy maradjanak itt, ne menjenek már innen tovább, mert eddig is alig bírtak eljönni a szél miatt, nem, maradjunk itt, ne erőlködjünk ezzel tovább. A hajó tulajdonosa, meg a kormányos, akik ugye mintegy ketten voltak a szakemberek a fedélzeten, és hát ők meg azt mondták, hogy menjünk el a védett kikötőbe. Hát nyilván ők valahogy a hajót akarták biztonságba helyezni, nem akarták kockáztatni, hogy itt esetleg valami baja legyen a, ennek a gabonaszállító hajónak, mert kiderül, hogy ez egy nagy gabonaszállító hajó volt. Nem akarták, hogy az áru kárba menjen, elvesszen, meg a hajó is elvesszen. Na, aztán lényeg az, hogy meggyőzték a Julius Centuriót is, hogy inkább akkor ne az legyen, amit Pál mond, hanem amit a hajósok. Végül a Centurió, a százados is beleegyezett, jó, akkor menjünk át a másik kikötőbe. Ez a másik kikötő Főnix volt. Főnix. Hát ezt a kikötőt nem érték már el. Alig, hogy elindultak, nagyon szép egyébként, hogy Lukács, aki leírja ezt a történetet, végig hajózási szakkifejezéseket használ. Ez az elindultak szó ugye nem is tűnik föl nekünk, de ez is egy korabeli szakszó arra használták, amikor elindult egy hajó a kikötő, amikor kihajózott. Hát alig, hogy kihajóztak a szép kikötőből, hogy átmenjenek a védett főnixi kikötőbe, lecsapott rájuk az a szélvihar, amitől féltek. Egyszerűen tehetetlenek voltak azzal szemben. Ugye leeresztették a vitorlát, ilyenkor a hajókon leeresztették a vasmacskákat is valamennyire a tengerbe, hogy fékezzék a hajónak a sebességét, és kezdtek rajta könnyíteni is. Egy kis idő múlva kidobálták ugye a rakománynak egy részét, mégiscsak meg kellett szabadulni a gabonától, hogy ne merüljön olyan mélyre a hajó, hogy fölboruljon, vagy valami baj legyen. Akkor egy idő után ledobálták a fedélzetről a hajózásnak a szükséges szerszámait, a kellékeket, hogy azzal is könnyítsenek a hajón. De hát nem tudtak mit csinálni. Egészen súlyos helyzetbe kerültek, még egy kis sziget van ottan Kréta mellett, amelyiknek a partjai felé sodródtak. Ott féltek, hogy zátonyra futnak, akkor körülövezték a hajót, ami egy nagy, úgy kell elképzelni, hogy volt egy nagy kötél, amit áthúztak a hajó alatt, és fölül összekötötték. De lehet, hogy még ráadásul még hosszába is megkötözték a hajót, hogyha véletlenül zátonyra fut, ne essen szanaszét dirit darabokra azonnal. Megkötözték a hajót, aztán ott a zátonyokat valahogy elkerülték, de itt az idő egyre rosszabb lett, elborult az ég teljesen, vagyis elvesztették, ugye az akkori időben még nem volt más, csak a csillagok, a nap, mint tájékozódási pont. Egyszerűen elvesztették az orientációs tájékozódási képességüket, és csak sodródtak a hatalmas viharba. Egyszerűen a dolgok kicsúsztak a kezeikből, úgy érezték, hogy már nem ők irányítják az eseményeket. És annyira jutottak, hogy Lukács így írja, hogy elveszett minden reménységük arra is, hogy életben maradnak. Mert megerősödött bennük a tudat, hogy meg fogunk halni. Soha nem jutunk ki innen, vége van mindennek. A dolgok annyira összekuszálódtak, hogy nem lehet emberi módon megmenekülni. A természetet nem bírjuk legyőzni. A körülményeinket nem bírjuk megváltoztatni. Annyira elkeseredtek, annyira lemondtak az életükről, annyira depressziósok lettek, hogy már nem is ettek. Nem látták értelmét annak se, hogy egyenek. Nem is ettek. Tehát mondjuk, hogy elég hamar, elég gyorsan egy nagyon nehéz szituációba kerültek. Életveszélybe kerültek. Miért is? Hát, alapvetően persze azért, mert Isten így rendezte a dolgokat, de egy kicsit azért benne volt az önfejűségük is ebbe. Mert itt volt ez a kapitány, meg a kormányos, a szakemberek, fontos szakemberek. Ők tudták, hogy mit kell csinálni, meg hogy mit akarnak csinálni. Noha addig is érezhette ez a hajó kapitány, meg ez a kormányos a szélnek az erejét, meg hát nem voltak ezek tapasztalatlan fiúk. Volt ezeknek tényleg hajózási tapasztalata, de hogy olvassuk az igébe, ez a hajó Alexandriából tartott Itáliába. És az ember gondolkozik rajta, mit kerestek, akkor ők Mírában, ami teljesen más irányban van. Hát nyilván azért voltak ott, mert a szél őket már nem engedte Itália felé, hanem elsodorta őket is, és azért kötöttek ki Mírába. Olvasunk egy másik történetírónál, föl is írtam nektek arra a kis papírra, hogy egyszer az egyik Aténnak a kikötője volt ez a Pireusz, ahol az egyik filozófus talált egy nagy hajót, és csodálkozott, mit keres itt egy Alexandriából Osztiába, vagyis az is Itáliába tart, mit keres itt ez a nagy gabonaszállító hajó. De elcsodálkozott a méretei, mert óriási méretű hajókat kell elképzelni. Nos, már ez a hajós kapitány és a tulaj is, illetve a kormány is megtapasztalták már ők a szélnek az erejét. De mégis csak, na, csak menjünk. Látták, egy kicsit elkezd lengedezni a déli szél, ami ott tartotta volna őket, Kréta partjai mellett, talán megsegít minket, hogy eljussunk mi is abba a másik kikötőbe. Na hát, majd lesz valahogy. Na gyerünk, menjünk. Meggyőzték a századost is, az is bólintott a dologra. Hiába mondta nekik Pál, hogy ne menjünk, maradjunk itt. Inkább eckockáztassuk, mert hogyha most tovább megyünk, elvesztjük a hajót, a rakomány, még az életünket is elveszíthetjük. És Pálnak is voltak tapasztalatai. A második korintusi levélben írja, hogy háromszor szenvedtem hajótörést. Tehát ő se számított ilyen szárazföldi patkánynak, ha szabad így mondani. Már őnek is voltak némi tengerészeti tapasztalatai. Tehát azt mondta, hogy nem, maradjunk. Nem, te nem tudod. Majd mi tudjuk. Mi vagyunk a szakemberek. És mellénk állítjuk a szegény Julius századot, bár a Julius százados is mondhatott volna valamit, mert odáig is, miráig is nagy nehezen jutottak csak el, mert alig bírtak már Szidomból elhajózni abba a viszonylag közeli kikötőbe, kis-ázsiai kikötőbe. De ő is beadta a derekát. Tehát bizonyos értelemben, testvérek, ezek az emberek az önfejűségük miatt jutottak ide. És ha most nagy elvonatkoztatunk már attól a régi helyzettől, a mai időkhez térve, akkor azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen nem lehet mondani, hogy ennek a mai helyzetnek is bizonyos értelemben a szakemberek önfejűsége az oka. Mert sok mindenre hallgatnak ezek az emberek, meg sok tapasztalatuk van, csak éppen sokszor az Isten népére, az Isten gyermekeire nem hallgatnak egy pillanatig se. Pedig lehet, hogy az Isten gyermekei mondanak néha olyan dolgokat, amikre azért oda kellene esetleg figyelni. Néha mi is mondhatunk valamit, ami jó lehet. Ami célhoz vezet, aminek értelme, haszna van, testvérek. Hát nem hallgatnak ránk, na oda jutunk ahova. Most akkor csodálkozunk, testvérek, hogy itt vagyunk mi is, mondjuk, mint hívő emberek, itt vagyunk egy olyan társadalomba, amelyik abszolút nem törődik azzal, amit mondunk, de közben egy csomó ember már, hogy így mondjam, teljesen depressziós. Gyógyszereken él. Kilátástalannak tartja az életét. Értelmetlennek látnak minden erőfeszítést. Isznak, hogy feloldják a félelmüket, a szorongásukat. Mások fordulnak mindenféle nem keresztjén vallásokhoz. Most itt vagyunk ugye ennyien. Most gondoljátok meg, Szőregen a Villás Béla úr, az aktuális hamis proféta, osztja az észt. Egy alkalomért elkér 1000 forintot az emberektől, akik bemennek. És ott ülnek orvosok, meg nem tudom kik a szín előtt, és hallgatják azt a zagyva butaságot, amit ez a komaltan előad. Gyűlöli a Krisztust. Ez kiderült a szavaiból, valaki volt ott. Gyűlöli a Krisztust, gyűlöli a bibliai kereszténységet. De 1000 forintot és megfizetik, mennek, mert hallgatják, mert hát, ha valaki majd az segít. Érdekes, hogy nem ide jönnek, ha nem férnénk már itt el. Oda mennek. Szerencsétlen, boldogtalan, elkeseredett emberek vannak körülöttünk, testvérek, akik azt se tudják, hogy lesz-e jövő. Akik éppen ezért belevetik magukat a mostba, az itten a dolgoknak az élvezetébe. Amit lehet, próbáljunk meg. Elvesztették teljesen a tájékozódási képességüket. Nem tudják, mi a jó, mi a rossz. Legfeljebb az, hogy nekem mi a jó, meg mi a rossz. De hogy abszolút értem, mi a jó, azt már nem tudjuk. Egy szerencsétlen népnek a körébe kell élnünk, mint hívő emberként. És testvérek, gondolkozunk rajta, hogy hát hogy lehetséges ez? Nekünk, hát így lehetséges. Pálnak is megengedte Isten meg a munkatár, hogy ott legyenek ebbe a hajóba, és ott evezenek együtt ezzel a sok önfejű, bálványimádó, szerencsétlen emberrel, akik életveszélyes helyzetbe jutottak. Mi is ugyanígy vagyunk, testvérek, osztoznunk kell nekünk is a világ sorsába, hogy így mondjam, amelyik körülvesz bennünket. De figyeljétek meg másodszor, hogy Pál valami mérhetetlenül nagy dolgot élt át ebben a nehéz helyzetben. Az egyik vaksötét, hideg éjszaka, az elemek tombolása, a hullámok morajlása, a szél üvöltése közben egy angyal jelenik meg neki. Az angyal odaállt mellé, ahogy mondja. Mellém állt az Úrnak angyala ez éjjel. Ez már önmagában is ugye érdekes dolog, hogy hát az angyal oda tudott menni hozzá a földközi tenger sűrű éjszakájában, amikor se hold, se csillagok nem világítottak, ők se tudták, hogy hol vannak. Az angyal tudta, hogy hol vannak, megkereste Pált. Nem csak mellé állt azonban, hanem, ahogy olvassuk, szólt is hozzá. Szólt Pálhoz. Az első szava ez volt, hogy ne félj, Pál. Ne félj, Pál. Pál félt. Ugye azért mondja neki az angyal, hogy ne féljen, mert ő is félt. Lukács mondja, hogy már mindjárt elvesztettük a reményt. Mi is? Kész, végünk van. A halálfélelem előtt vett rajtuk. El fogunk veszni, csak nem tudjuk mikor. Ne félj, Pál, mondja neki az úr, angyala. Mert nem tud-e minket is fölkeresni az úr, testvérek? Ilyen nehéz helyzetben vagyunk. Nem tud-e minket is megkeresni az úr, angyala, követe, küldötte? És nem tud-e hozzánk is eljutni az úr időszerű üzenete? Lehetünk, testvérek, akármilyen helyzetben, akárhol, mindegy, hogy mibe vagyunk. Az Isten nem téveszt minket szemről. Az Úr az ő népét számon tartja, és felveszi velünk a kapcsolatot, szól mi hozzánk. A legnagyobb bajban is. Ha félünk, rettegünk, szorongunk, ez alkalmatlanná tesz minket mindenre. Nem szabad félni. Az Úr eloszlatja mi szívünkből is a félelmet. Ne féljünk. Az angyal azonban a második mondatával megerősítette azt is, hogy Isten ígérete érvényben van, Pál. Mert hogy neked a császár elé kell állni. Oda is fogsz állni. Isten megígérte neked, így is lesz. Az Úr, testvérek, megerősít bennünket is, hogy bármi történjen, az Isten ígéretei, az ő ígéretei megállnak. Bármit mondott. Ha azt mondta, hogy velünk lesz. Azt mondta, hogy lesz örök életünk, lesz örök élet. Ha nem tudom, hogy mit ígért, mindaz megáll. Az ő ígéretei sziklaszilárda. Azt nem akadályozhatja meg vihartombolása, semmi. Ő a terveit végrehajtja. Ez legyünk benne biztos, ne féljünk, és legyünk biztosak abban, hogy az ígéretei megállnak. A harmadik azonban, amit az angyal mond neki, hogy a hajó minden utasát neked adta Isten ajándékba, Pál. A hajó minden egyes utasa a tied. És ezzel, testvérek, azt mondja az angyal, hogy rád vannak bízva a többiek. Figyelj reájuk, legyen gondod reájuk, hogy megmeneküljenek ők is. Rajtad fog múlni. De a tieid, segítsd őket a megmenekülésben. Mind a 275 embert rábízza az Isten Pára. Testvérek, nagyon fontos dolog ez, hogy Isten mintegy nem engedi, hogy Pál magával foglalkozzon, magába forduljon, hanem odafordítja őt a többiek felé. Tessék, fordulj a többiek felé. És ugyanígy van, testvérek, Isten velünk is. Hogy egyszerűen minket is odafordít, pont ezek pogányok, önfejű, igen, feléjük vagyunk fordítva mi is. Oda vagyunk fordítva a körülöttünk élő emberek felé. Nem érdemlik ők egyáltalán, de mégis odafordít minket az Úr. Törődjünk velük, ne magunkkal legyünk elfoglalva. Látjátok? Az Isten angyal eloszlatja, megkeres minket az Úr, eloszlatja a félelmünket, biztosít, hogy az Isten szavai azok igazak. És harmadszor azt mondja, törődjünk a környezetünkkel, a körülöttünk élő emberekkel, és ne csak magunkkal foglalkozzunk. Ez volt az üzenet, amit Pál kapott az éjszakában, és Pál mindezt hittel fogadta. Igazat adott az Istennek, és rábízta magát erre az üzenetre. És Pálból egyszer csak kiment a reménytelenség, kiment belőle a félelem, és jött a helyére a bátorság és a reménység. Mert hitt az Istennek. Most figyeljétek meg, hogy a külső körülményeiben ő neki semmi változás nem történt. Ugyanúgy tombolt a vihar, ugyanúgy rettegtek körülötte, minden ugyanúgy volt. De Pál szívében már nem a félelem volt, és nem a reménytelenség, hanem az erő, a bátorság és a reménység. Mert hitt az Istennek, és az Úr szava egészen megelevenítette őt. A testvérek, hogyha mi is hiszünk az Istennek, amit mond nekünk, arra ráhagyatkozunk, arra rábízzuk munkat egy igeolvasásnál, egy Isten tiszteleten, vagy bárhol hallunk, olvasunk egy igét. Ha rábízzuk munkat a szavára, testvérek, hittel, bizalommal az elűzi a szívünkből a reménytelenséget, a félelmet, és megbátorít, felbátorít, megerősít bennünket. És nem csak ennyi történik, hanem akkor az történik, amit Pál is csinál, hogy azonnal elkezd segíteni a környezetének. Ez a harmadik dolog, amit szeretnék aláhúzni. Amikor Isten így gatyába rázza Pált, ha szabad így mondanom, akkor utána Pál alkalmassá válik arra, hogy segítsen a többieknek. Amikor már nem fél, amikor tudja, hogy az Isten szavai mind igazak és ámenek, amikor tudja, hogy neki feladata van a többiek felé, akkor, és hisz ebbe az isteni szóba, hogy ez így van, megbátorodik, reménység tölti el, onnantól alkalmassá válik arra, hogy ő a másiknak segítsen, a hitetleneknek, a pogányoknak, a nem önfejű, bálványimádó embereknek is. Nézzétek, hogy először is például reményt olt a szívükbe. Észreveszi az alkalmas pillanatot, amikor előállhat és szólhat. Hallgatósága ismétlen pogány emberekből áll, akik a félelemtől teljesen kétségbe estek. Hogyha előbb szól hozzájuk, valószínűleg meg se hallgatják, mindjárt lehurrogják, maradják csöndbe. De most már annyira kétségbe voltak esve, hogy most már meghallgatták, szerencsétlenek, ugye. Eljutottak arra a fokra, hogy most már némán végighallgatták, amit Pál mondott. És Pál pontosan tudta, most kell elmondani, amit elmond. És akkor, amikor szólása emelkedik, határozottan beszél, a félelem legkisebb jele nélkül. Megmondtam, hogy ne induljunk el. Nem hallgatatok reám. Mindazáltal most jó reménységgel legyetek, mert nem a halál áll előttünk, amire gondoltok, amire készültök, hanem az élet. Túl fogjuk élni. Senki nem hal meg közülünk, csak a hajót veszítjük el. Honnan tudja ezt? Onnan bátran vall erről, hogy az Isten küldötte a mellé át az éjjel, és ezt elmondta neki. Honnan tudod ezt, hogy így fog történni, mondták neki a többiek. Onnan, hogy az Isten angyala ezt üzente, az Úr ezt üzente nekem, és ez így is van. Én hiszek annak, amit az Isten mondott. Ennyi? Ennyi. Hiszek annak, amit az Isten mondott. És akkor megmenekülünk? Megmenekültök. Nem én mondom, az Isten mondja. Az ő ígéretére alapozva határozottan, világosan beszél ezeknek a reményvesztett embereknek, hogy legyenek jó reménységgel a holnapot illetően. Testvérek, mi is így tehetünk. Tulajdonképpen letargikus állapotba, vagy lelki állapotba került embertársaink között. Ha belekapaszkodtunk, mondom, az ő ígéreteibe, ha az ő szava elűzte belőlünk a hitetlenséget, a félelmet, megerősített, megvigasztalt, felbátorított bennünket személy szerint, akkor ki kell állnunk és bátran vallanunk kell az Úrról. Akié vagyok, és akinek szolgálok. Bátran kell róla vallanunk. Én az övé vagyok, neki szolgálok. És ő mit mondott? El kell mondanunk azt az üzenetet, amit az Úrtól kaptunk. Ki kell nyilvánítanunk azt is, hogy mi hiszünk ennek az üzenetnek. Hiszünk ennek az üzenetnek. Rá kell mutatnunk tehát, testvérek, az élő Istenre, a Krisztusra, az ő szavaival bátorítanunk, erősítenünk, vigasztalnunk, noszogatnunk kell az embereket magunk körül. Nos, a másik, amit Pál tesz, az az, hogy egy következő pillanatban is megszólal. Másodszor akkor látta fontosnak megszólalni, amikor már két hetes hánykolódás után az egyik éjszaka észrevették a hajósok, hogy valami szárazföldhöz közelednek. Két hete hagyták el a szép kikötőt, és azóta ide-oda hányódtak. Valahogy észlelték, nem tudni, hogy talán villámok fényénél, vagy a leeresztett horgonyok súrlódtak valahova annak az ajából, vagy valami derengés volt, hogy lényeg az, hogy észrevették, hogy valami szárazföld közeledik hozzájuk. Egyébként itt is Lukács a tengerészeti nyelvet használja, mert a hajósok mondják, hogy észrevettük, hogy a szárazföld közeledik hozzánk. Nem mi közeledünk oda, hanem az közeledik hozzánk. Így a tengerészek beszéltek abban az időben is. No, leeresztik a mérőjont, 20 öl. Egy öl az olyan 1,85 centi, tehát 1 méter 85 centiméter. 20 öl. Egy picit tovább mennek, sodródnak, meg így leeresztik, már csak 15. Vagyis meredeken emelkedik a tengerfenék. Tényleg szárazföldhöz közeledünk. Megerősödött a feldevésük. És akkor úgy döntenek, hogy mivel sötét van, lehorgonyozzák a hajót. Kidobják a 4 vasmacskát. És azzal megállítják a hajót teljesen. Lefékezik a hajót. Hogy nem, hogy véletlenül ott a sötétbe valaminek neki menjenek, aminek még nem kellene neki menni. És akkor jönnek a hajósok, a tengerészek. Azzal az ürüggyel, hogy ők már most hátulról leeresztettek két vasmacskát, most már leeresztik a mentőcsónakot, hogy abból a másik kettőt, ami még azt is ledobják, egy kicsit messzebb a hajótól, és majd visszahozzák a kötelet, és akkor hozzákötik a hajóhoz. És így ott is lehorgonyozzák, hogy nehogy nagyon közel legyenek a vasmacskák a hajóhoz, hogy jó, ki legyen pányvázva a hajó, amennyire lehet. De Pál észreveszi, hogy ezek az emberek meg akarnak szökni. Azt sejtítik, hogy itt van valahol a szárazföld, hogy gyorsan ki akarnak menni, és minket itt akarnak hagyni. És akkor azt mondja a katonatisztnek, Julius Centurionnak, hogy ha ezek megszöknek, akkor nem csak az történik meg, hogy megszöknek, mert az egy dolog, hogy ők megszöknek, hanem a vasmacskákat elveszítjük, és a hajót nem lehet kikötni. Mert elviszik magukkal a vas, eszük ágába se lesz a hajót kikötni, hanem mennek, amerre látnak, minél előbb. És itt maradunk a két vasmacskával abszolút kiszolgáltatva. Itt kell maradniuk! És a katonatiszt akkor nagyon bölcs észrevétel volt az apos. A százados nem vette észre, a hajó utasai se vették észre ezt az alattomos szándékot. Lényeg az, hogy levágják a mentőcsónakot, és az elmegy. És a hajósok maradnak. Ki tudják pányvázni azért a hajót, leállítják. Nos, majd hajnalban meglátják, hogy mi merre van, és akkor majd meglátják a tennivalóikat is. Itt is, testvérek, azt látjuk, hogy Pál nagyon jókor és nagyon bölcsen szólalt meg egy ilyen hétköznapi helyzetbe. Nagyon egyszerű dolog ez. Nem evangélizált ő. Nem tartott Jézusról nagy előadást ott a tengeri sötétségbe, hanem ilyen gyakorlati módon tudott megnyilvánulni abban a helyzetben, mert Isten bölcsességet adott neki. Sokszor tényleg erre van szükség, hogy valaki egy bölcs tanácsot adjon valakinek. Előrelátóan, ésszel normálisan nyilatkozzon meg egy adott helyzetbe, hogy elkerülje a nagyobb bajt. Itt Pál már szinte úgy viselkedik, mintha ő lenne a hajós kapitánya. Teljesen tudatában van annak, hogy ő felelős ezért a 275. Én mindenkinek meg kell menekülni, nem lehet, hogy eloson 10 tengerész, a többiek meg itt maradnak. Mindenkiért felelős vagyok. A harmadik megszólalása az megint egy nagyon gyakorlati, nagyon hasznos tanács. Arra buzdítja hajnal felé az embereket, hogy egyenek már. Egyenek, mondja nekik, mert a halálfélelem miatt nem ettek napok óta, és így teljesen legyengültek. Pál sejtette, hogy itt még nagy szükség lesz a fizikai erejükre. Volt már neki is kellett úsznia. Tudta, hogy ez nem olyan egyszerű dolog a viharos tengerbe úszkálni. Erőre lesz szükségetek? Egyetek valamit, mondja nekik. Ez nem olyan beszéd, mint a katonatiszt mondta, hogy reggelizetek katonák, mert ebédelni a más világon fogunk. Hanem, hogy egyetek. Egyetek, hogy legyen erőtök megmenekülni holnap. Vagy ma. Mindjárt. Bátorítja a kétségbe, úgy, hogy ő maga is eszik. Veszi a kenyeret, majdnem, mint egy úrvacsoraosztást lenne. Az az embernek az érzés, hogy szinte úrvacsoraosztást ad, de nem az, csak esznek. Veszi a kenyeret, megtöri, hálát ad mindenki előtt az Istennek, ugye a pogány emberek előtt az Istennek ad hálát. Hálát ad Istennek. És elkezd enni. És azok is erre fölbátorodnak a jó példát látva, és azok is elkezdenek enni. És erőre kapva, reménykedve várják a hajnalt. Aztán látják a hajnali szürkületbe, hogy lapos tengerpart közelébe vannak, és nem tudják, hogy mi az, hogy hol vannak, halvány fogalmuk nincsen, de úgy döntenek, hogy nekihajtják a hajót a partnak, és kimennek a partra. Nagyon szép, ahogy egyébként itt is Lukács teljesen a tengerészeti szaknyelvet használva, hogy eloldották a kormánylapátokat. Két kormánylapátja volt ezeknek a hajóknak, amikor kikötötték a vasmacskákkal ezeket a nagy kereskedelmek, mindig lekötöttek, hogy nehogy az ne liferegjen össze-vissza, nehogy valami elvigye a hajót, elsodorja valami. Ezeket mindig lekötötték, ezeket levágták. Levágták a vasmacskákat is. És utána egyszerűen a hajó szabaddá vált, fölhúzták, ahogy mondja Pál, illetve Lukács, az Artemon vitorlát. Az Artemon vitorla, már látom, itt van mellettem, az az első vitorla, ami ilyen ferdén áll előre, az árbócot, ami előre áll a hajónak azon a felén, azt nevezték Artemon árbócnak. És azon volt az Artemon vitorla. Már csak azt tudták fölhúzni. Fölhúzták, és akkor szél belekapott, és kezdte a partra vinni a hajót. Aztán ott belefúródott a hajó orra az átonyba. Nagyon érzékletesen írja le az apost, a Lukács ezeket. Aztán a hajó hátulja az ott lógott továbbra is a levegőbe, vagy a vízbe, kitéve a hatalmas hullámok erejének, és elkezdett szétverni a hajó hátulsó részét, a vihar. És aztán akkor ki, ahogy tudott, beleszögdösött a tengerbe, beleugráltak, és kiúztak, kimenekültek a partra. Na a lényeg, hogy Pál miután ilyen csodálatos módon megerősítetett Isten által. Ezután tényleg, mint egy ilyen hajó parancsnok kezdett el ténykedni, és mindig meg tudta mondani, háromszor szólal meg, és megmondja az embereknek, hogy most mit csináljanak. Mi lesz a fontos az életbe maradásuk szempontjából? Nagyon gyakorlati, jó tanácsokat ad az embereknek. Testvérek, nekünk is, hát ez volna a feladatunk. Csak engednünk el, hogy az Úr minket is fölkészítsen arra a feladatra, hogy használni tudjunk a környezetünknek. Mert ahogy Isten abban az időben az ő híveit tudta használni, egy ilyen kritikus helyzetbe a többiek hasznára és javára. Úgy meggyőződésem, hogy bennünket is, téged is, engem is tud használni az Isten ma. Abba, hogy a mi környezetünket, a mi népünket, ugye ebből a szerencsétlen helyzetből, amiben belekeveredtünk, ezért vagy azért most mindegy, ebből kimenjünk. De ehhez az Isten testvérek bennünket is gatyába kell, hogy rázzon. Kell, hogy szóljon hozzánk, hogy elűzze a félelmet a szívünkből, a reménytelenséget. Kell, hogy az ő igéinek a biztos, bizonyos volta felől megerősítsen bennünket. És kell, hogy érezzük mi is, hogy ránk van bízva a többi ember. A szomszéd, a munkatárs, az iskolatársa, nem tudom kicsoda. Feladatom van feléjük. És ezt a terhet, ezt a feladatot, ahogy Pál is, föl kell venni a vállunkra. Segítsen bennünket a mi Urunk testvérek, hogy így az Úrban bízva, és szeretve az embertársainkat, tudjunk mi is használni ebben a mostani helyzetben a mi népünknek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy abban a régi időben is a te néped tagjai tudtad használni. Használj bennünket is, Urunk. Szeretnél magunkat fölajánlani erre. Látod a mi környezetünket, hogy milyen nagy bajban vannak az emberek. Nem csak anyagilag, hanem még inkább lelkileg, hitbelileg, erkölcsileg. És látod azt is, Urunk, hogy emberileg itt semmi segítség nincs, semmi reménységünk nincsen. De hiszük, hogy te általad mégis alkalmas eszközök lehetünk, hogy változzanak az emberi szívek, lelkek, életek. Segíts, hogy hadd legyünk a te erőddel, a te bátorságoddal megtelt emberek. Hadd legyünk a te igéd igazsága felől meggyőződött emberek, és hadd érezzük a szeretetet, a felelősséget az embertársaink felé. Segíts, Urunk, hogy megtaláljuk a megszólalásnak a megfelelő pillanatait. Segíts, hogy tudjuk azt mondani, ami kell. Segíts, hogy ne hátrafelé nézegessünk, és csak a múltat vizslassuk, hanem tudjunk előre nézni, és pozitív jövőt mutatni az embereknek. Segíts, Urunk, bennünket, hogy tudjunk bölcsen megszólalni. Adj ehhez nekünk tényleg felülről való értelmet, tőled való bölcsességet. Köszönjük néked, hogy hasznos tagjaivá akarsz tenni a mi népünknek ebben a mostani időben is, ami elkezdődött. Kérünk, hogy légy velünk és bátoríts meg bennünket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk családjainkat. Rád bízhatjuk városunkat, országunk, népünket. Kérünk az új kormányzatért, hogy légy velük és erősítsd meg őket, adj nekik is bölcsességet a jó döntésekhez, és segítsd ezt a kormányzó pártot, hogy minél tisztább emberekből álljon, és kerülje a saját soraiban a korrupciót, a hazudozást. Kérünk téged arra, hogy ha lehetséges, adj lelki megújulást az egész népünknek, add, hogy feléd forduljanak emberek, és meglássák te benned az új életnek, a boldogságnak, az boldog örök életnek is a forrását. Kérünk, hogy te újítsd meg az egyházakat is, a miénket is, hogy tudjuk betölteni a küldetésünket ebben a nehéz helyzetben. Hadd legyünk az evangéliumnak, jó hírnek a hírnökei, mondói, adj ehhez erőt és bátorságot. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is, hogy jövő héten a szokott időben megtartjuk az alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A jövő heti alkalmak közül vasárnap lesz a házaspári kör, amit megtartunk ott helyben, a gyülekezet épületénél, vagy épületében. De ami ennél is fontosabb, hogy jövő vasárnap délután 14:30 lesz az új templomunk alapkő letételi ünnepsége. Tehát jövő vasárnap délután 14:30. Erre az alkalomra meghívtuk a Bölcskei püspök urat is, meg a Botka László polgármester urat is, de jelezték, hogy sajnos már más elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni, úgyhogy magunk között leszünk, mármint hogy szegedi reformátusok, mert azért a többi gyülekezeteket is szeretettel hívtuk és várjuk. Készüljetek erre az alkalomra. Amivel még lehet készülni, a lelki készülődésen túl az egy kis testi készülődés, ugyanis kellene egy kis süteményt sütni erre az alkalomra. Tehát azt kérném a testvérektől, hogy egy pár doboz süteményt, ha lehet, hozzunk össze. Az jó lenne, hogyha jövő vasárnap már valahogy az Isten tiszteletre jövet, vagy utána valahogy eljutnának oda a parókiára, mert akkor azt szépen ki tudnánk tenni asztalokra, és akkor... Hát ne ide, oda. Hát, ja, jó, itt is lehet, igaz, itt is lehet. Itt is lehet, aki ide tudja hozni, hozza ide, mert betesszük a csomagtartóba, és átvisszük. Jó, így van. Tehát vagy oda, vagy ide, mindegy. Tehát hozzák, lényeg az, hogy ki tudjuk rendesen szortírozni, és akkor. A fiatalokat, azokat kérném, de az idősebb testvéreket is, ha valaki segítene ebbe a sütemény szortírozgatásba, akkor az jöjjön oda a parókiára, én azt gondolom, Zsófi, hány óra? Dél? 13:30. Jó. Olyan 13:30 körül. Jó. A néhány fiatal ember már azt a pár asztalt, ami lesz, azt ki tudjuk vinni. Úgy lenne, hogy kint addigra már a templomnak a kontúrjai úgy látszódnak, meg le lesz betonozva, hogy gyakorlatilag már az épülő templom területén fogunk állni, tehát ott lesz az ünnepség. Teszünk ki székeket is, hogy az idősebb testvérek is esetleg, aki olyan gyengébb állapotban van, le tudjon ottan kényelmesen ülni, de leginkább arra készüljetek, hogy állni kell. Nem is lesz ez hosszú, tehát egy fél óra, maximum 3/4 óra lesz ez az egész, de inkább fél órába szeretném besűríteni ezt az ünnepséget, hogy ne kelljen ott annyit állni, de utána egy tejára, egy süteményre szeretettel várunk mindenkit. Tehát jövő vasárnap 14:30 lesz ez, szeretettel várunk mindenkit. Hirdetem, hogy előttünk álló héten, május 8-án a honvédtéri templomban 17:30 kéri házasságára Isten áldását Péter Bos és Konkoly Éva testvérünk. Isten áldását kívánjuk az ő házasság kötésükre, családjukra. Hirdetem továbbá az erdélyi utunkat, június 2-től 6-ig mennénk megint Erdélybe, Nagysolymosra. Aki szeretne jelentkezni, az ív ki van téve, vagy szóljanak nekünk, és fölírjuk, aki még esetleg szeretne eljönni. Végül pedig anyák napja alkalmából az Úr áldását kívánom az édesanyáknak, nagymamáknak. Az Úr áldja meg életüket, szívüket, lelküket, családjukat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záróéneket énekeljük el, a 275. éneket, 275. Énekeljük el az első 4 versét, tehát 275 első 4 versét. Az első vers így kezdődik, az Úristen az én reménységem. Utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!